Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. 30 éves adósságot dolgoznak le az egyetemek a modellváltással Magyarországon, így látja a felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos. Jelenleg már 21 egyetem működik alapítványi irányítás mellett. Rezsek Győző összefoglalója következik.
Az egyetemek modellváltás nélkül nem tudnak bekapcsolódni sikeresen a versenybe, ami a világban zajlik a tehetséges emberekért és hallgatókért. Erről Stumpf István, a felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos beszélt, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezte a Nemzeti Felsőoktatás Jövője, Kihívások és Válaszok című konferencián. Azt is elmondta, hogy ez az egyik olyan terület, ami az elmúlt 30 évben ellenállt minden komoly változásnak.
Amikor a miniszterelnök úr felkért arra, hogy vállalkozzam az egyetemi modellváltásnak a koordinálására, feltettem neki a kérdést, hogy másfél évvel a választások előtt ennek óriási politikai kockázata van. Vállalja ezt a kormány, vállalja ezt a miniszterelnök, és azt mondta, hogy nincs más választási lehetőség, a 24. órában vagyunk. A modellváltás az nem végcél, az egy lehetőség, kinyit egy kaput, lehetőséget teremt az egyetemeknek. Tehát egyfajta szemléletváltásról van szó, ami gyakori visszacsatolást, folyamatos konzultációt az egyetemek között igényel, empátiát, türelmet, de a gyorsaság is elengedhetetlen, hogy az a hátrányunk, ami most kialakult, akár a Prágai Egyetemmel, akár a lengyelekkel szemben, az ne növekedjen.
Stumpf István 7 pontban szedte össze, hogyan lehet a versenyképességet növelni a jelenlegi problémák orvoslása mellett. Ezek rugalmas és teljesítményorientált működés, a magyar diákok itthon tartása, az egyetemi oktatók megbecsülése, az egyetemi kutatás magyar gazdaságba történő innovációja, külföldi hallgatók számának növelése, nemzetközi elismert oktatóhálózat és közép-európai tudásközponttá válás minél több tudományban. Ezután dr. Kollár Péter, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára azokat a távlati célokat fogalmazta meg, amik egy egyetemet jóvá tesznek.
A legfontosabb szempontok a tudományos kiválóság, amit néznek, illetve az egyetemen oktató, tanárok, kutatóknak a minősége. Tehát ezeket nézik leginkább, és amikor arról beszélünk, hogy kell egy egyetemet kialakítani, akár finanszírozás, akár a modellváltás szempontjából, ezeket a szempontokat kell, hogy erősítsék. Ez teszi lehetővé, hogy gondolkodó, tetszik, innovatív, kreatív, ki melyik szót szereti használni, embereket képezzünk ki. Egyetem és a kutatás összekapcsolása az egy tipikus win-win szituáció. Egy megfelelő életpályamodell kell. Tudjuk azt, hogy egy adjunktusunknak a nettója 200 000 forint alatt van.
Az MTA főtitkára szerint, ha egy külföldi kezdeményezést modellt átvesz Magyarország, akkor a helyi viszonyokhoz kell adaptálni. Ezt követően monitorozni a folyamatokat és 3 év után megtenni a szükséges módosításokat. A Színház és Filmművészeti Egyetemen már elkezdődött az egyetemi modellváltás, amiről dr. Szarka Gábor, az SFE kancellárja beszélt.
Ez egy nagyon szűk, azt is mondhatnám, hogyha pejoratívan szeretnék fogalmazni, hogy belterjes intézmény volt. Azok az osztályfőnökök, akik aztán később a hallgatókkal foglalkozni fognak, végzik a felvételi eljárásokat. Tehát tulajdonképpen egy adott művészeti csoport alakul ki az osztályfőnök körül, ennek következtében az osztályfőnökök, a tanárok befolyása jóval-jóval nagyobb a hallgatóra, mint egy általában egy másik egyetemen. Semmi olyan dolog nem működött, ami egy egyetemen működni szokott. Semmi olyan reményteli momentum nem volt ebben a helyzetben, ami azt lehetett volna mondani, hogy ma innen aztán el fogunk tudni valamikor is rugaszkodni. Ez az egyetem egy tetszhalott, egy haldokló egyetem volt, amihez kellett a modellváltási szükség volt arra, hogy dinamizálja ezt az egyetemet, mérges almát ki kellett szedni ennek az egyetemnek a szájából. Az elmúlt közel 7-8 hónapban gyakorlatilag végrehajtottunk egy normálisan működő egyetemnek 2-3-4 éves fejlesztését. Ezt nyugodtan tudom állítani, hiszen dolgoztam egyetemen korábban, és tudom, hogy milyen nehézségekkel néz szemben egy fejlesztés, kisebb fejlesztéseknek is a keresztülvitele. Itt viszont a modellváltás eredményeként lévő rugalmasságból kifolyólag nagyon gyorsan tudtunk haladni.
Hosszú perceken keresztül sorolta a Színház és Filmművészeti Egyetem kancellárja, képekkel is illusztrálva, hogy milyen helyszíneken milyen felújításokat végeztek, és beszélt az eszközbeszerzésekről is, illetve arról, hogy az Ernst & Young-gal közösen dolgoznak a jövőn stratégia kialakításán. Ezt az anyagot, ami 2030-ig fogalmazza meg az elérendő célokat, nem sokára bemutatják.
Már láthatóak a 2 évvel ezelőtt kezdett modellváltás eredményei a budapesti Corvinus Egyetemen, így látja az intézmény rektora. Takács Előddel beszélgettem.
Az alapítványi forma az elsősorban egy kiszámítható gazdálkodási környezetet jelent általánosságban minden egyetem számára, azaz világosan hosszú távon előre lehet tervezni. A Corvinus Egyetem esetében ez azt is jelentette, hogy át tudunk állni folyamatosan egy korábbi mennyiségi szemléletről egy minőségi szemléletre. Azaz korábban az egyetemek finanszírozása alapvetően hallgatói fejpénzeken.
Ez a fejkvóta szerinti
fejkvóta szerint működött.
Abban volt érdekelt az egyetem, hogy minél több hallgatója legyen.
Annyi hallgatója legyen, amennyi befér a főváltérre. És ez valahol a minőségnek a rovására ment. Nagyon-nagyon jó hallgatók voltak, nagyon elkötelezettek a tanáraink, de amikor egy szemináriumi foglalkozáson 40 hallgató van, akkor nyilván sokkal kisebb a lehetőség egy személyre szabott tehetséggondozásra mondjuk. És amit megengedett nekünk, és ez nagyon konkrét példánkat szeretnék mondani, idén júliusban már úgy tudtunk felvételi döntéseket hozni, hogyha nem teszünk semmi mást, csak folytatjuk azt a felvételi struktúrát, amit most idén júliusban megtettünk, akkor 2025-ben, 2025-26-os tanévre, amikor ugye végigfut az egyetemen ez a felvételi döntés sorozat, akkor a London School of Economics-nak a hallgató-oktató arányát el fogjuk érni. Azaz egy olyan minőségi képzésre nyílik lehetőségünk, ami korábban nem volt adott.
Ez a hallgató-oktató arány, ugye ez egy fontos kritérium az egyetemi paraméterek mérésekor. Ez most hogy néz ki a Corvinus Egyetemen? Mert én úgy tudom, hogy a nagyon jól jegyzett nemzetközi egyetemeken ez olyan körülbelül egy a 10-12-höz, tehát hogy egy oktatóra ilyen 10-12 hallgató jut.
Így van, és ez az arány nálunk egy a 24-hez.
Most.
Egy a 20 fölött van, és ezt el fogjuk érni az alapképzésen az 1 a 12-höz arányt, és ez pontosan ugyanott van, ahol a London School of Economics. Azaz ebből a szempontból semmilyen különbség nem lesz a Corvinus Egyetem és a vezető nyugat-európai egyetemek között.
Október 1-től újra igényelhető a Diákhitel Plusz, a kamatmentes és szabadon felhasználható konstrukció. Egy év alatt a Diákhitel Központ legnépszerűbb terméke lett. Tatár Tímea készített interjút Magyar Péterrel, a Diákhitel Központ vezérigazgatójával.
Minden felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező hallgató igényelheti 18 és 45 év között, illetőleg minden struktúraváltó felnőtt képzésben résztvevő 18 és 55 év közötti hallgató. Ugye ennek az egyik része a felsőoktatásban egy 500 ezer forintig igényelhető, teljesen szabad felhasználású, teljesen kamatmentes kölcsön. Ez egyébként egy rendkívül népszerű terméke volt a Diákhitel Központnak, egy év alatt mintegy 40 ezeren igényelték, tehát minden tizedik hallgatónál is többen a 280 ezer hallgatóból, illetőleg a felnőtt képzésben, a struktúrált felnőtt képzésben tanulók pedig 1.200.000 forintig igényelhetnek szintén teljesen szabad felhasználásra, teljesen kamatmentesen Diákhitel Plusz.
Mi az igénylés módja, illetve mikor érkezik meg az igénylő bankszámlájára ez az összeg?
A Diákhitel Plusz az papír alapon igényelhető, de egy nagyon egyszerű igénylési folyamat. Mindenkinek azt javaslom, hogy a diákhitel.hu honlapra menjen föl, és igazából csak annyi szükséges, hogy az diák leadja az igénylését. A Diákhitel Központ ellenőrzi egy-két nap alatt a hallgatói jogviszony fennálltát, vagy a felnőtt képzési jogviszonynak a meglétét, és hogyha ez megtörténik, akkor pár napon belül tudjuk utalni ezt a szabad felhasználású hitelt a hallgatók, illetve a felnőtt képzésben résztvevőknek a számlájára.
Családtámogatási kedvezményekre jogosultak-e azok, akik most veszik majd igénybe a diákhitelt?
Igen, nagyon fontos, hogy a Diákhitel Pluszra továbbra is kiterjed a családtámogatási kedvezmény a Diákhitel Központnál, ami azt jelenti, hogy ha egy családban megszületik a második gyermek, akkor az édesanyja diákhitel tartozásának a felét, ha pedig megszületik a harmadik gyermek, akkor a teljes diákhitel tartozást elengedjük, diákhitel plusz tartozást. Igaz ez a felnőtt képzésben tanulókra, ugyanúgy, mint a felsőoktatásban tanulókra. És ami nagyon fontos, hogy egy év türelmi idő után kell csak megkezdeni a törlesztést a Diákhitel Plusznak, és 5 éves törlesztési idő is választható, és ezzel tulajdonképpen egy kicsit más, mint a többi diákhitel, ami egészen öregségi nyugdíjig törleszthető. Ez a termék, a Diákhitel Plusz, az minden pozitívumát ötvözi egyébként a diákhiteleknek, hiszen szabad felhasználású, teljesen kamatmentes és bármikor ingyenesen előtörleszthető, és 1 éves türelmi idő után kell csak megkezdeni a törlesztést.
Aki Diákhitel Pluszt kér, az amellett ettől függetlenül jogosult még a többi Diákhitel 1-2 konstrukciókra is?
Igen, a diákhitelezés egy teljesen átjárható rendszer, tehát ha valaki fölvette a Diákhitel 1-et, vagy a Diákhitel 2-t is, ezek mellett is igényelheti a Diákhitel Pluszt, illetve ha valaki Diákhitel Pluszt igényel most, akkor a későbbiekben minden további nélkül igényelhetni a Diákhitel 1-et, vagy a Diákhitel 2-t, sőt egyébként, ha valaki korábban felnőtt képzési hitelt igényelt, akkor most élhet a Diákhitel Plusz, vagy egyébként az egyéb diákhitelek adta lehetőséggel.
A pénzügyminisztérium minden évben díjazza azokat az iskolákat, pedagógusokat és diákokat, akik különösen sokat tesznek a pénzügyi tudatosság erősítéséért. Sipos Ildikó a pénzügyi tudatosság fejlesztéséért járó díjak átadása után készített interjút Balogh Lászlóval, a pénzügyminisztérium pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkárával.
A pénzügyi tudatossági stratégia egyik kiemelt területe a fiatalok, az iskolás korúak megismertetése, szórakoztatva játékos módon, élményszerűen, részben az iskolai oktatás keretei között, részben az iskolai oktatás keretein kívül a pénzügyi világ rejtelmeivel, a pénzügyi világ szabályaival, azért, hogy amikor majd az iskolapadot elhagyják, akkor alapvető pénzügyi ismeretek birtokába lehessenek, és hozhassanak felelős, körültekintő döntéseket. Ezen belül maga a díj, amit 2 évvel ezelőtt a pénzügyminiszter alapított, azt a célt szolgálja, hogy minden évben megtaláljuk azt az iskolát, azokat a pedagógusokat, illetve azokat a diákokat, akik ezen a területen valami különlegeset, kimagaslót, olyan példát mutatnak, amely egyébként mások számára is használható lehet, és segíti ennek a stratégiai célnak a megvalósítását. Ugye a pénzügyi tudatosság terjesztése részben benne van a Nemzeti Alaptantervben is, mint kiemelt cél. Másrészt pedig, hát józan gondolkodással is fölfogható, hogy a 21. században a pénzügyi ismeretek, alapismeretek, azok elengedhetetlenek a családi élethez, a vállalkozásokhoz és minden máshoz. Ez egy misszió ilyen értelemben, és minden ilyen stratégiai cél annyit ér, amennyit meg tudunk belőle valósítani, és ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, ez olyan pedagógusok, olyan intézményvezetők kellenek, és persze olyan diákok is kellenek, akik ezt egy kicsit küldetésszerűen missziónak is érték. És tulajdonképpen ez a díj ezeket a pedagógusokat, ezeket az intézményeket és diákokat próbálja honorálni, motiválni, és persze, mint tudjuk, ez a díj nem csak egy elismerő oklevél, hanem ez egy pénzjutalom is jár, amiben abba bízunk, hogy az adott intézmény 2 millió forintot magának az iskolának a fejlesztésére, reményeink szerint a pénzügyi tudatosság ismeretek terjesztésének fokozására tudja használni, de egy pedagógus 500 000 forintot és egy diák 150 000 forintot vihet haza.
Azok a mai díjazottak, akik átvehették ezt az elismerést, milyen újdonságokkal álltak elő, illetve úgy is kérdezhetnék, hogy mit tettek az iskolájukban a pénzügyi tudatosság előmozdításáért?
Nagyon sokszínű a nyertes pályázók, ha úgy tetszik, életműve. Vannak olyan iskolák, olyan vidéki helyekről, olyan vidéki iskolák, amelyek hátrányos, vagy adott esetben többszörösen hátrányos gyerekekkel foglalkoznak, és ott vonják be a gyerekeket a pénzügyi közös gondolkodásba. Van olyan iskola, ahol egy külön iskolai pénzt, egy virtuális pénzt találtak ki, és amikor a gyerekek jól szerepelnek, vagy pozitív attitűdjük van az iskolába, ezt ezzel az iskolai pénzzel, és az iskolai bank számára befizetett virtuális pénzzel tudják honorálni, amely egyébként elkölthető, sőt, ha nagyon komoly céljaik vannak, még hitelt is vehetnek föl. Ez például egészen különleges dolog. És vannak olyan pedagógusok, akik olyan sokat foglalkoznak a saját diákjaikkal, az az egyre szaporodó pénzügyi típusú versenyek, vetélkedőkön sorra hozzák el a díjakat. Sőt, van egy olyan pedagógusunk is, aki egy olyan kislányt készített föl, aki az európai szintű pénzügyi kvízt megnyerte, és annak a fölkészítő pedagógusa is többek között kapott ilyen díjat.
Szeptember 26-án ért véget az Ifjú Tudósok Középiskolai Vetélkedő első évada. Az Emberi Erőforrások Miniszterének kezdeményezésére és támogatásával meghirdetett vetélkedőt a következő évadban magyar irodalomból, fizikából és informatikából rendezik meg. Az Oktatási Hivatal megbízott elnöke Brassói Sándor Kalapos Mihálynak beszélt a részletekről.
A kormány döntött még úgy 2020-ban, hogy egy ilyen tehetséggondozó, új típusú televíziós vetélkedő elindítását szükséges megkezdeni, annak az előkészítését elvégezni, és ez az előkészítési szakasz után lefolytatott első évad ért véget 2021. szeptember 26-án a televízióban, és ez egy közel egy évig tartó vetélkedés volt, hiszen 2020 őszén került meghirdetésre magának a célcsoportnak, tehát a 11-12. évfolyamos középiskolásoknak, és ugye ezt követően írásbeli fordulóval, elődöntővel, döntővel és a döntőn belül is több televíziós fordulóval futott le ez a verseny, és azt kell, hogy mondjam, hogy igazából a versenyzőkkel folytatott beszélgetésből az látszott, hogy nagyon lelkesek voltak, nagyon izgalmasnak látták az egész vetélkedőt a kezdeti online fordulóktól a televíziós fordulók bezárólag, és egy rendkívül nagy élmény volt számukra az elmondásuk alapján az, hogy egy ilyen programban részt vehettek, hiszen ez nem egy úgymond hagyományos típusú, mondjuk úgy, hogy tanulmányi verseny volt, ahol írásbeli meg szóbeli feleletek alapján történt a versenyzők kiválasztása, hanem a tudományos zsűriknek is, a tantárgyi zsűriknek olyan típusú feladatokat kellett összeállítani, amelyek a szaktudományos kellően mély és komoly tartalmak mellett kellően látványosak, innovatívak és a néző számára is nyomon követhetőek voltak.
Az elsőként történelemből, biológiából és kémiából meghirdetett versenyre ugye közel 3500 középiskolás nevezett, de már lehet a következő versenyre is jelentkezni, ugye?
Igen, igen, így igaz, hiszen októberben fog záródni a második évadra történő jelentkezés, és az ifjú tudósok második évadát az Oktatási Hivatal magyar irodalomból, fizika, tudomány területből és informatikából fogja megszervezni, úgyhogy már dolgozunk a tudományos zsűrikkel, az elődöntőn, az online döntő feladatain, és terveink szerint hasonló felállásban, nagyrészt hasonló szervezésben futtatjuk végig majd úgy, hogy 2022 tavaszára, májusára maguk a második évadnak is a győztesei meglegyenek, bár én azt gondolom, hogy mindenki, aki a vetélkedőn részt vesz, hogy valahol győztes, hiszen kipróbálhatja magát, vetélkedhet, és tudása szerint tud továbbjutni a különböző fordulókban.
Csak nem 10 000 gyermeket támogatott több mint 800 településen a Caritas iskola kezdési akciója. Kalapos Mihály készített interjút Zagyva Rihárddal, a Katolikus Caritas igazgató helyettesével.
Több mint egy évtizede minden évben megrendezzük ezt a programot, azért, hogy egy összefogással, egy országos összefogással tudjunk segíteni azoknak a gyermekes családoknak, akiknek valamilyen megterhelést jelent a tanév kezdete, emiatt a gyermekek hátrányt szenvednének, és itt nem elsősorban egyforma támogatásokra kell gondolni, hanem nagyon összetett, tehát van akinek utalványa, van akinek személyre szabott támogatással, korrepetálással, egyéb tanszerekkel, vagy akár torna felszereléssel, vagy egyébként eszközökkel tudunk segíteni, ami neki hiányzik a megfelelő tanuláshoz.
Hány száz településre jutnak el ilyenkor?
Az országos Caritasunk hálózatában tudunk a legjobban, leghatékonyabban segíteni, és ez több mint 800 településen működő csoportok hálózatát jelenti, így az önkénteseink ezeken a településeken tudnak segítséget nyújtani, és nagy számokról tudunk beszélni, hiszen előttük a közel 10 000 gyermeket, akit célul tűztünk ki, hogy szeretnénk segíteni. Ezek nélkül, az önkéntesek nélkül nem is sikerült volna, akik ezeken a településeken összepakolják a csomagokat, felkeresik a családokat, hogy mi az, ami a leginkább segítséget jelentene. Környezettanulmányokat készítenek, és meglátogatják a családokat rendszeresen.
Eljutnak a határon túlra is, ugye?
Igen, szeretnénk azt, hogy egy olyan összefogás legyen, ami magyar gyermekes családokat tud segíteni, és határunkon belül, de határunkon kívül is, főként Kárpátaljára igyekeztünk eljutni, ahol nagyobb szükséget szenvednek még a magyar családok.
Az akció gyűjtési időszaka szeptember 15-én lezárult, de a családok támogatása tulajdonképpen folyamatos, ugye?
Igen, én szeretném is ezt az alkalmat megragadni arra, hogy nagyon megköszönöm mindazoknak, akik csatlakoztak ez az összefogáshoz, és ez létre tudott jönni, hogy közel 10 000 gyermekkel tudtunk közösen segíteni. Az is nyilván fontos, hogy aki ezentúl is szeretne támogatni a Caritason keresztül, azt nyilván megteheti, hiszen nem csak akciónként, nem csak egy-egy alkalommal próbálunk mi is támogatást adni a családoknak, hanem évközben is, hiszen nagyon sokszor csak szeptemberben, októberben vagy később derül ki az iskolapadokban nőve, tanárok jelzés alapján, hogy ki miben szenved még szükséget.
Egyébként ez a mostani támogatás, ez mekkora összeget, vagy mekkora értéket ölel fel?
Közel 40 millió forint értékű, amit biztosan tudunk, amit nyilván valamiért meg kellett vásárolni, vagy pontosan tudjuk az értékét, az utalványok, iskolatáskák, tanszerek okán. Azonban ezen túl is biztos vagyok, hogy nagyon-nagyon nagy értékű támogatás az, amit hozzá tudtak tenni a vidéki Caritas csoportjaink, amikről még a pontos értéket nem tudjuk, még nem érkeztek vissza az adatok, hiszen ők is kiegészítik ezeket ezeket a támogatásokat még további élelmiszercsomaggal vagy egyéb adományba kapott eszközökkel, táskákkal.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!